Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Újabb projektet indított el a Miskolci Értékmentő Közösségi Alapítvány. A Gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium tanára vette át ebben az évben a Magyar Kémia Oktatásért díjat. Tűzvédelmi szempontokból mire kell ügyelni az ünnepi időszakban? Erről is szó lesz műsorunkban. Újabb projektet indított el a Miskolci Értékmentő Közösségi Alapítvány, amely azt tűzte ki célul, hogy támogatja a miskolci fiatalokat a közösségépítő tevékenységeik megtalálásában. Az új projekt most elsősorban nem anyagi támogatást nyújt, hanem lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy első kézből osszák meg tapasztalataikat és érzéseiket a városukkal kapcsolatban. A program részleteiről Mató Edina, az alapítvány kuratóriumi elnöke számolt be.
Az alapítványt 2023. szeptemberében alapítottuk, egy egyéves előkészítő munkát követően. Az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan szervezetet, ami a helyi közösségek támogatására jön létre. A legfontosabb tevékenységünk három fő mozzanatra lehet lefordítani. Az egyik az, hogy támogatásokat gyűjtünk, tehát adományokat gyűjtünk a közösség körében azért, hogy támogassunk olyan ügyeket, olyan problémákat, ami a közösségben merült fel, és akkor így be is kapcsolódik a másik legfontosabb tevékenységünk, a támogatás osztás, és a harmadik ágazat pedig a kapcsolatépítés, közösségfejlesztés, ami szintén nagyon fontos és nagyon összekapcsolódik mind három gondolathoz, mert ahhoz, hogy fel tudjuk tárni a közösségben a problémákat, azokat az ügyeket, ami a miskolciakat zavarja, vagy szeretne rajta változtatni, azokat a kapcsolatépítés során feltárjuk, ezekből pénzügyi alapokat hozunk létre, eddig kettő jött létre, a belvárosi alap és az avasi alap, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatépítési folyamat során miskolciakat kérdeztünk, hogy mit gondolnak a városról, van-e valami, ami fejleszthető, ami kisebb támogatásokkal, kisebb összefogással, tehát most itt ne gondoljunk olyanokra, hogy utakat fogunk építeni, hanem olyan ügyeket keresünk, amit a közösségben a civil szervezetek, kisebb csoportok, kisebb informális csoportok, akár baráti társaságok, lakóközösségek meg tudnak oldani. Talán legszembetűnőbb probléma a belváros állapota volt, hogy rendkívül leromlott, különösen a kapualjak, különösen, hogyha beljebb lépünk a főutcáról, és ehhez kapcsolódóan hiányolnak közösségi programokat is az emberek, akár művészi programok is a belvárosban. Úgy érzik, hogy nem elegendő, hogy ez tovább színesíthető lehetne. És ahogy említettem, ugye itt a kapcsolatépítési folyamataink során felmérjük itt a városi problémákat, és ugye az egyik a belvárosi alap volt, ahogy említettem, a másik pedig a fiatalok elvándorlása, ami ugye ez egy rendkívül összetett probléma, társadalmi, gazdasági okai vannak, de hogyha a közösség szemszögéből nézzük, akkor itt a szülők, nagyszülők, rokoni kapcsolatok nagyon erősen hatással van az elvándorlás ezekre a kapcsolatokra, úgyhogy ebből a szempontból is egy érzékeny téma, nem csak a gazdasági része, hogy a városban csak az idősebbek maradnak, és nem lesznek fiatalok. Úgyhogy ez volt az egyik, amire éreztük, hogy szeretnénk reagálni. Most rendhagyó módon nem egy pénzügyi alapot nyitunk, hanem egy kis projektet terveztünk. Az a neve, hogy Miskolc Vibes, legyen jó itt. Ez egy workshop sorozat lesz fiataloknak, kb. 60 fiatalt szeretnénk a 13-24 éves korosztályból bevonni, akik részt vesznek egyrészt fotós workshopokon, ahol egy kicsit tanulnak a technikai hátteréről, a fotózásról, szakemberek segítségével, és ugyanakkor ilyen személyiségfejlesztés céljából is, identitásfejlesztés céljából is fogunk tartani nekik foglalkozásokat. Maga ez a módszer, ez a Photo Voice módszer, egyébként egy angol szervezet dolgozta ki. Az a célja, hogy különböző társadalmi ügyeket a képek segítségével tárjuk fel, és világítsuk meg a közösség számára. Így egyébként nagyon sikeres a világon, nagyon sok országban, harmadik országokban is alkalmazták már ezt a módszert, és nagyon érdekes, ahogyan a társadalmi változásokat, a társadalmi problémákat megvilágítja, és társadalmi változások is elő tud idézni, és nekünk ezzel az a célunk, hogy a fiatalok szemével mutassuk meg a várost, hogy halljuk az ő hangukat a képeken keresztül. Tehát, hogy a workshopoknak része, hogy azok után, hogy ezek lementek, ők gyakorlatban is fognak fotózni. Miskolc az én városom témakörben.
A Gyöngyösi Berzenagy János gimnázium tanára vette át ebben az évben a Magyar Kémia Oktatásért díjat, melyet olyan középiskolai és általános iskolai kémia tanárok kaphatnak meg, akik jelentősen hozzájárulnak a tantárgy magas színvonalú oktatásához. Dr. Ludányi Lajos kitüntetettet Fekete Gábor tudósítón kérdezi.
Mikor és hogyan kapta az értesítést erről a kitüntetésről, és mit érzett akkor, amikor közölték ezt az információt?
Nos, hozzá kell tenni, hogyha valaki nem tudná, hogy mit jelent ez a díj, ez fogalmazásom szerint ez a kémia tanároknak a Nobel-díja. Tehát aki kémia tanár, Magyarországon ennél nagyobb kitüntetést nem kaphat. Úgyhogy az egyik nap, amikor csörgött a telefonom, délután ránéztem, és egy teljesen ismeretlen szám volt, és hát persze nyilván az ösztönös tanári reakció jutott eszembe, hogy egy szülő, aki megpróbál fogadóórára bekerülni, úgyhogy elég jó ott hangon vettem fel a telefonomat, és jelentkeztem be, és akkor a válasz az volt, hogy a Richter Gedeon alapítványtól keresnek, és hát ez volt az a pillanat, amikor a klasszikus Arany János értelemben vett szó benszakad, fennakad, leellett megszegik állapot volt, és azt éreztem, hogy nem tudok megszólalni, és hát jó, hogy telefonon beszélgettünk, mert még azt nem láttam. Tehát, hogy látni sem láttam, mert elkezdtem könnyezni, szóval ez számomra egy akkora élmény volt, ami az életem egyik nagy pillanatai közé tartozik, én azt hiszem.
Ahogy tanár úrról hallottam, ahogy tudom a berzés diákoktól, igazi hivatásbeli tanár. Azért nem egy egyszerű tantárgy, mondjuk azt, hogy a természettudományok általában sem könnyűek, de azért 36 év pályafutás egy helyen. Mondhatni, hogy ahogy az egyetemi 5. évet már itt gyakorolta a Berzében, és itt is maradt. Mind a mai napig, ha jól tudom ezt a tanévet, a 36. tanévet kezdte meg most itt.
Így van.
Végig egy helyen.
Végig egy helyen, igen. Valóban, sokszor ért csábítás, mert igazából a tanár szakma mellett nekem van két másik szakmám is. Én vegyész analitikus is vagyok, meg hát informatika szakot is végeztem, és mind a kettő eléggé jó fizető szakma, hogy az ember akár vállalja azt, hogy lelépés más fog csinálni, és jóval több pénzért. És hát köszönhetem a kollégáimnak is, és az a légkörnek, ami a gimnáziumban uralkodik, hogy nem váltottam mindvégig, még ha kevesebb pénzért is, de inkább itt maradtam tanárként. Nem beszélve arról, hogy amikor kipróbáltam ezt a két szakmát, nem igazán éreztem fitnek az én állapotomhoz, nem tudtam volna tartósan őket csinálni, és azt hiszem megtaláltam életemnek azt a foglalkozását, amiben tényleg jól érzem magam, hiszen nem is váltottam.
Akkor jól mondtam, hogy hivatás?
Igen, azt hiszem, hogy ez.
És akkor a Nobel-díj jogos.
Így van.
Egy hivatás után. Én arról van. Lehet tudni, hogy ennek a felterjesztése hogy történik? Tud valamit a hátteréről?
A kirírás úgy szól, hogy bárki felterjesztheti, aki úgy érzi, hogy az a tanár méltó rá. Uh-huh. Konkrétan tudom, hogy volt diákjaim is küldtek felterjesztést, illetőleg az iskola is küldött. 24 jelentkező volt, talán úgy emlékszem, ezt mondták, 24 pályamű érkezett be, és hát most ez az év, mivel jubileumi év a Richternél, ezért az átlagosnál több díjat is osztottak ki, így 5 tanárnak jutott, hogy 25. év, és akkor igen, és akkor több díj is lett, úgyhogy így kerültem be tulajdonképpen abban az 5-be, akik ezt a díjat megkaphatták.
Az adventi időszakban már az ünnepre készülődünk, de a sürgés forgásban egy kis hanyagság miatt a családunk helyett a tűzoltókkal tölthetjük az időszak egy részét. az ünnepi készülődés veszélyeket is hordozhat magában. Nagy Csabát, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják arról, hogy tűzvédelmi szempontból mire kell ügyelni az ünnepi időszakban.
A tavaly adventi időszakban Heves vármegyében 26 otthonban csaptak fel a lángok. Ezen esetek csaknem felénél, pontosan 12 alkalommal, majd a gyöngyös ivatásos tűzoltók avatkoztak be. Az elmúlt évek statisztikáit elemezve megállapítható, hogy minden ilyen időszakban vármegyénkben minden napra jut egy olyan tűzeset, amely lakóépületet érint. Tavaly Heves-Aranyoson történt egy olyan kiterjedési tűzeset, ahol több mint 100 négyzetmétert érintettek a lángok, és sajnos a lakóknak el is kellett hagyniuk az ingatlant. Ebben az időszakban a tűzesetek kockázatát növeli, hogy az adventi koszorún gyertyákat gyújtunk, és ilyenkor felügyelet nélkül hagyott gyertyák miatt gyakran keletkeznek lakástüzek. Rengetegen gyártanak, készítenek adventi koszorút otthon, már az alapanyagok kiválasztásánál arra kell figyelnünk. A gyertyákat egy szélesebb fém alátétre ajánlatos helyezni, egy gyertyatüskére más szóval. Kerüljük a fa vagy a műanyag, illetve a papír alátékeket, mert ezek éghetőek, és ha a koszorú textil, fa vagy műanyag díszeket helyezünk a koszorúra, akkor a gyertyáktól távolabb helyezzük el ezeket. Az égő gyertyák soha ne hagyjuk fel egyelet nélkül, hogy említettük, és biztonságos alternatíva, ez egy LED gyertya használata, amit egy kapcsolóval csak be tudunk kapcsolni. Ezek nem melegszenek fel, és nem jelentenek tűzveszélyt, és ugyanúgy biztosítják az ünnepi hangulatot. A karácsonyfánál megemlítem, hogy se az igazi, se a műfenyőt ne díszítsük gyertyákkal és csillagszórókkal. A csillagszórók jellemzően 1000 és 1600 Celsius fok közötti hőmérséklettel égnek, ezért ne tegyük a csillagszórókat a karácsonyfára. Egyszerre mindig csak egy csillagszórót gyújtsuk meg, és a legbiztonságosabb a kültéren használjuk őket. A fenyő olyan könnyen meggyulladhat, különösen, hogyha kiszáradt, hogy néhány másodperc alatt teljesen lángba tud borulni, és pillanatok alatt az egész szoba is ki tud gyulladni. A fényfüzéreknél nagyon fontos, hogy megbízható helyről vásároljuk ezeket. Egy rossz minőségű eszköz nem csak az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Amennyiben a terméken van nagybetűvel CE jelölés, az megfelel az uniós biztonsági előírásoknak, és tűzvédelmi szempontból is biztonságosabb. Ha már a korábbi években megvásárolt égőket vesszük elő, használat előtt mindig ellenőrizzük azok sértetlenségét, és ha a vezeték megtört, a hosszabbító deformálódott, megolvadt, azokat ne használjuk tovább. És ha hosszabb a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító, mint amilyenre szükségünk van, akkor is ki kell azt fektetni, mert összetekert állapotban feszültség alatt felforrósodnak, és meggyulladnak. Az égősorok vezetéke soha ne kerüljön az asztal alá, vagy a szék alá, mert így megsérülnek, és ezek is tüzet okozhatnak.
Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön a Dunántúl északnyugati és nyugati felében sok napsütésre számíthatunk. Máshol azonban csak rövidebb időre süthet ki a nap. Határozottabban majd naplementét követően csökkelhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, gyenge eső előfordulhat. A magasabban fekvő helyeken havas eső, hószállingózás sem zárható ki. A nyugati megyékben lengedezhet az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 2 és 7 fok között valószínű. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 4-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
A fagyma égbe zárná szívünk, de legbelül egy lángot őrzünk, és bármit hoz a tél s a hó, nekünk jó, nekünk jó, nekünk jó. Ha esni fog álló éjjel, melegével jól kibélel, a pattogó kandalló, legyen hú, legyen hú, legyen hú. Kinn a hóvihar jócskán tart, én a búcsút úgy halogatnám. Mégsem fázom az úton majd, csak most ölejárt igazán. A tűz kihunyt már, de mindent elköszönni tőled nem megy. Míg a szerelmed így forró, nekünk jó, nekünk jó, nekünk jó. a hóvihar jócskán tart, én a búcsút úgy halogatnám. Mégsem fázom az úton majd, csak most ölelj át igazán. Ahó, a tűz kihunyt már, de mindegy, elköszön, itt tőled nem megy. Ahogy szeretsz, ez észpontó, legyen hó, legyen hó, legyen hó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Kereszténydemokrata estet tartottak Gáva Bencsellőn. A falu szülöttjére, Nevelős Gyulára emlékeztek a közelmúltban Károly falván. Molnár Ferenc egyik klasszikusa lesz a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatója. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A 21. század egyik sorskérdése, hogy hogyan látjuk a világot, mit gondolunk a jelenleg Európában zajló folyamatokról, mondta Fülöp Attila, gondoskodás politikáért felelős államtitkár azon a kereszténydemokrata esten, amelyet Gáva Bencsellőn tartottak a keresztény válaszkeresés jegyében. Az államtitkár beszélt az egyik leghangsúlyosabb európai probléma területről, az idősödés kérdéséről is.
Ez egy kereszténydemokrata néppárt által szervezett rendezvény, ezért nyilván az üzenete is összefügg azzal, hogy a 21. századot, ahogy most éljük, ennek az egyik sorskérdése, hogy hogyan látjuk a világot, és hogyan látjuk a világot, azt le lehet fordítani arra a nyelvre, hogy mit gondolunk azokról a folyamatokról, ami zajlik, akár Európában is, mit gondolunk a migrációról, mit gondolunk a válságokról, mit gondolunk a háborúról, és azt gondolom, hogy mindenki, aki a keresztény értékrend szerint nézi Európát, aki azt gondolja, hogy ez a kontinens a keresztény kultúrán nőtt fel, ezt szívta magába, és ma is ilyen kultúra szerint él, azoknak viszonylag könnyű ezekre egyértelmű válaszokat adni. Ugye a magyar kormányzat, a magyar politika az elmúlt években ezek mentén is adott válaszokat, kereszténydemokrataként közelítünk meg nagyon sok kérdést, gondoljuk azt, hogy a nemzetet elsősorban a családokra kell építeni, a családok tudják továbbadni, a gyermeket meg kell jövőt biztosítani, hogy foglalkoznunk kell a nemzeti hagyományainkkal, a nemzeti értékeinkkel, azt gondolom, hogy minden kérdésre, felvetett problémára választ tudunk találni, ha visszamegyünk ahhoz a gyökerekhez, amit a keresztény tanítás is jelent. Ha figyelembe vesszük a korfát Európában, akkor azt gondolom, hogy az idősödés egy fontos probléma. Az időseknek a biztonságos élethelyzetének, vagy az időskori biztonságnak a megteremtése fontos probléma, anyagilag is, szociális értelemben, kapcsolati hálóban, biztonságérzetben. Ugye ebben az elmúlt évben történt is fejlesztés, pont a környéken jelentünk be az elsők között a gondosóra intézményét. Azt gondolom, hogy ez a jövőben is fontos lesz, hogy ezzel foglalkozzunk.
Most pedig Vinnai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Magyarországon a fősodorra szembe menve azt mondjuk, hogy nekünk az egyénre, az egyén szorgalmára, tehetségére kell építenünk, a családra, ami körülveszi, ez egy tartós, történelmek tartós közösség, közösségeinkre, valójában azokat az embereket nem szabad beengedni, akik nem politikai okból menekülnek, vagy polgárháborúval, hanem gazdaságilag akarnak bejönni Európába, ezért építettünk kerítést, és azt mondjuk, hogy mi képviseljük azt, hogy Európa megmaradjon, vagy Európának ez a vallási, kulturális identitása megmaradjon.
A falu szülöttjére, Nevelős Gyulára emlékeztek a közelmúltban Károly falván. A magyarországi népművelés egyik fő szervezője mindössze 12 évig élt a Kicsiny-Sváb településen. A falu lakói egy emléktáblával őrzik meg szülöttjük nevét és munkásságát az utókor számára, mondta el Trifonovné Karajsz Borbála, a táblaavatás kezdeményezője.
2 évet találkoztam az ő nevével, ahogy az interneten rákerestem a falura, a falu nevére, a faluban szereplőknek a nevére, nevére, Nevelős Adolfnak a nevére, aki tudjuk, hogy az első Károly falvi tanító volt. Rengeteg találatot találtam a Nevelős névre, de nem az Adolfra, hanem a Gyulára, akinek ugyan hallottam már addig a nevét, mert a Károly falva monográfiában, ami 2001-ben jelent meg, volt tőle egy elbeszélés, de ennél semmi többet nem tudtam róla. És akkor elolvasgattam mindent, amit találtam, rengeteg újságcikket, riportot, tanulmányt, kirajzolódott előttem, hogy ki is volt ő, mit dolgozott, mi volt az életműve.
Nevelős Gyula névtáblájának avatására részt vettek családjának leszármazottai is, akik közül Nevelős Géza unoka visszaemlékezését hallják.
Nagyapámnak hát egy keserű életvége volt, hiszen ő már a háború előtt nyugdíjba vonult, de tisztes élet után, és ez a úgynevezett felszabadulással gyakorlatilag a semmibe hullott, megvonták a nyugdíját, és gyakorlatilag a nyomor várt rá, hiszen az én szüleim is, mint pedagógusok, nem tudtak segíteni, mert hát örültünk, hogy ettünk. Ez szó szerint így kell érteni. Tehát egy nagyon-nagyon keserves élet vége várt rá, ami ugye nem volt megalapozva az ő egész életével, amit itt mind hallottunk ezen a megemlékezésen, ami valóban egy nagyon-nagyon, tulajdonképpen így is lehet mondani, egy hasznos, mindenki számára hasznos élet volt. Ilyen ember volt. Nagyon szigorú. Én például, mint kisfiú, 4 vagy 5 éves lehettem, amikor összeköltöztünk egy lakásba, és 56-ba bekövetkezett haláláig éltem ott. Én mindig, ha rám nézett, akkor már össze kellett húzni magam, mert csak nagyon jó magaviseletet fogadott el. És nekünk szavalni kellett tudni, és ezt is, meg azt is kellett tudni. De ez azért volt ilyen szigorú, mert önmagával is ilyen szigorú volt. Tehát ő, amikor ilyen szerencsétlen helyzetbe került, akkor tulajdonképpen nem adta föl az életét. Elkezdett, már korábban is festett, csellózott. Na, arra például nagyon emlékszem, amikor összejöttünk, és az egész családnak csellózott, gyönyörűen csellózott.
Molnár Ferenc egyik klasszikusa az Olimpia című vígjáték lesz a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatója december 13-án 19 órától. Az előadásról Blaskó Balázs rendezővel beszélgettünk.
Az Olimpia számomra azért is nagyon kedves darab, mert 1983-ban friss házasokként feleségemmel, Sárosik Ingával Veszprémben, Sík Ferenc rendezésében egy nagy sikerű bemutatónk volt, és ennek az emléke engem elkísér a mai napig, sőt, amíg élek. És hát természetesen mindkettőnket. Kinga játszik is a mostani bemutatóban, ő Olimpia édesanyja Ettingenné. Ugye itt egy magas arisztokrata családról van szó, Ettingen tábornok, aki rokona a császári családnak, tehát a császári családhoz nagyon közel álló arisztokrata világban játszódik a történet, amely egy osztrák fürdővárosban, mint helyszínen játszódik. Nem kívánok elárulni a darabról olyan cselekményi összetevőket, amelyek elárulnák a dolog poénját, hiszen Molnárnak minden darabja egy-egy olyan furfangos csalafinta ötletre épül, amely az egész cselekvény vezetést befolyásolja, meghatározza, és egy nagy csavarintással, egy váratlan helyzetet teremtve jutunk el a végkifejletig. Na hát ez a darab is ilyen, mégpedig ugye ebben a körben egy huszárkapitány kerül flört viszonyba Olimpia hercegnővel, és ennek az alakuló kapcsolatnak a következményei azok, amelyek meghatározzák a darab cselekményét.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A békére való törekvés mindig felelősség. Ha a háború borzalmaihoz hozzászokunk, ha a háború borzalmaival szemben közömbösek vagyunk, akkor az emberiség egész családja vereséget szenved. Ne fáradjunk el imádkozni az oly sokat szenvedett Ukrajnáért, és kérjük Istentől a béke ajándékát, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A vatikáni szertartásmesterek és műszaki szakértők főpróbát tartottak a Szent Péter Bazilika úgynevezett Szent Kapujánál, amelyet 10 év után először karácsonykor, a jubileumi szent év kezdetekor Ferenc pápa nyit ki, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A bazilika esti zárása után bíborosok, mérnökök és más szakértők végigjárták a Szent Kapu területét. A kapu még be van zárva, belülről be is van falazva. A kapunyitás előtti napokban lebontják a falat, amelyet a legutóbbi szent évben, 2016-ban emeltek. Bontáskor a falból előkerül majd az a kis díszláda is, amelyben többek között a kapu kulcsait őrzik. A kereszténység központi templomának számító Szent Péter Bazilika homlokzati csarnokának legszélén található a Szent Kapu. A kapu bronzborítása 1950-ben készült. Első látásra nem különbözik a többi hatalmas kaputól, csak annyiban, hogy az év minden napján zárva van. A Szent Kapu kizárólag a Szent Évben tart nyitva. Akkor haladnak át rajta a zarándokok. A Szent Év végén ismét bezárják és újra befalazzák. A Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi kezdetét a Szent Év, amelyet a hagyomány szerint minden 25. esztendőben tartanak meg. Ferenc pápa december 24-én este hosszabb szertartás keretében nyitja majd meg a kaput. A nemzetközi közösségnek kötelessége lenne fellépni a közel-keleti keresztény közösségek üldöztetése ellen. Ugyanis az utóbbi időben tovább romlott az érintettek helyzete Libanonban és Szíriában is. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NATO külügyminiszteri tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a találkozón először a közel-keleti válság volt napirenden, ami szavai szerint indokolt, mivel a térségben olyan veszélyes helyzet alakult ki, amely nem csak Európa, hanem a világ biztonságára is súlyos hatással lehet. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy az elmúlt hetek libanoni és szíriai fejleményei következtében fokozódott a keresztény közösségek szenvedése, sokaknak menekülniük kell a lakóhelyükről. Ez számunkra egy 1000 éves keresztény állam számára különös aggodalomra ad okot. Láthattuk, hogy a Libanon tért bombázások egyik következménye az volt, hogy a keresztény közösségeknek, keresztény családoknak tömegesen kellett elhagyniuk otthonaikat, közölte. Majd ezzel kapcsolatban üdvözölte a libanoni tűzszünetet, és ennek tiszteletben tartására szólított fel minden térségbeli szereplőt. Magyarország továbbra is fenntartja a libanoni keresztény közösségek támogatását, fenntartjuk a keresztény templomok felújítására, a keresztény közösségek megsegítésére és a keresztény intézmények működtetésére vonatkozó programjainkat, sorolta Szijjártó Péter. Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. Közleményükben idézik Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki kiemelte. Fontos, hogy figyelmünket a szomszédjainkra és az egyedül élőkre irányítsuk, és konkrét segítséget nyújtsunk. Adakozni nyitott szemmel és kitárt szívvel érdemes, tette hozzá. A Katolikus Karitász karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon csatlakozhatnak az érdeklődők. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak, az egyházmegyei karitász központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. Az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekeknek, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat idén karácsonykor is a legszegényebb kistelepüléseken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti. A gyermekek kéréseit 89 hátrányos helyzetű településen gyűjtötte össze a karitatív szervezet, amely 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához keres támogatókat. Negyedik alkalommal szervezik meg a Legyél te is csillagszóró gyűjtést a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai. Az akció különlegessége abban áll, hogy az ország legszegényebb településein élő gyerekeknek összeállított, névre szóló dobozok a megajándékozottak kéréseit rejtik majd. A közlemény szerint a szeretett szolgálat munkatársai 89 hátrányos helyzetű településen gyűjtötték össze a gyermekek kéréseit. A karitatív szervezet célja, hogy idén adventkor ott is beköszöntsön az ünnep, ahol igazán kicsi a karácsony. A kívánságok listája már összeállt, a szeretett szolgálat pedig keresi azokat, akik vállalják egy-egy kívánság teljesítését. Cégek, baráti társaságok, iskolai közösségek, magánszemélyek jelentkezését várják. Úgy fogalmaztak, hogy olyan jó szívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kékköves karatés babát, ismerik az ezer színű ceruza készletet, és tudják, hogy a lobogó sörényű lovacskák a legszebbek egy kirakón. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által meghirdetett gyűjtésre a csillagszóró.mod@máltai.hu e-mail címmel lehet jelentkezni. A karácsonyi ajándékok gyűjtése december 12-éig tart. Advent kezdetén az ünnepre hangoló lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebély Szentkúton az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem munkatársai. A találkozó, a közös szentmise, az elhangzott elmélkedések lehetőséget adtak az elcsendesedésre, az egymásra való odafigyelésre és az ünnepre való várakozásra. Dr. Novák István atyát, delegált rektor helyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az adventi lelki gyakorlatot most szinte napra pontosan az adventi idő kezdetén, december 2-án és 3-án valósítottuk meg, és az adventi lelki gyakorlatnak a felépítése az gyakorlatilag már szintén hagyományteremtő módon alakult ki, hiszen 11 órakor kezdtük közös szentmisével a Mátraverebély Szentkúti Bazilikában, majd azt követően a délután folyamán két előadásra került sor. Az első előadásban az emberi létnek a megjelenését, hogy az a teremtés útján milyen formában is történt, hogy mit lehet mondani az evolúciós elméletekről, és végeredményben, hogy ez hogyan is kapcsolódik az adventi felkészülésünkhöz, hiszen az advent időben átéljük újra, hogy teremtett emberek vagyunk, és ebbe a teremtett valóságba jelenik meg karácsony éjszakáján az öröktől fogva létező fiúisten. A második előadásban pedig adventi karácsonyi ráhangolódást elősegítő beszélgetésre, előadásra került sor, ahol egyes filmeknek, egy-egy rövid jelenetének a bemutatásával, karácsonyi szokásoknak az ismertetésével tudtuk átélni már előre az advent kezdetén a karácsonyra történő várakozást és a karácsonyi megérkezést. A második napon ünnepi szentmisén vettek részt a lelki gyakorlaton résztvevők és azok a hívek, akik ebben az időpontban itt tartózkodnak Mátraverebély Szentkúton, majd ezt követően a délelőtt folyamán szintén két előadásra került sor. Az első előadásban azt a kérdést jártuk körül, hogy honnan is van ebben a világban az az ember, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és az advent időben hogyan tudjuk felfedezni újra emberi mi voltunkat, és hogyan tudjuk felfedezni azt, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. A második előadás pedig annak a jónak az eredetét, forrását próbálta körüljárni, amely maga a Teremtő Isten, aki a tökéletes jóság, a tökéletes szeretet. Az advent időben a lelki gyakorlat arra is alkalmat ad, hogy az este órákban a közösség tagjai egymással kötetlen formában is találkozzanak, így lehetőség nyílik arra is, hogy egymást is megismerjék, hiszen egy közös van túl azon mindenkiben, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek oktatója, kutatója, vagy éppen a funkcionális területen dolgozó, tehát egy közös van, hogy érdeklődik a mi keresztény katolikus hitünk iránt. Nyilván a hitnek különböző fokán, különböző szintjén állva keresik és akarják megismerni azt az igazságot, amit a mi közösségünk, a keresztény katolikus egyház hirdet, és amelynek segítségével az advent időben az igazi célt, az igazi értelmet, a megszületett kis Jézust is megtalálhatjuk.
Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogató központban december 6-án pénteken 18 órakor mutatják be Zsuffa Tünde Hasad a hajnal című könyvét. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor a Palota díszudvarán meggyújtják a második adventi gyertyát. Közreműködnek főtisztelendő Mikéle Dzservazóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Ajándék adventi tárlatvezetések lesznek a bazilikában a következő időpontokban. December 7-én 11 órától, december 14-én 10 órától, december 21-én 11 órától a vezetések a bazilika elől indulnak. A Líceum dísztermébe szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Domboszkó nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető december 7-én. Az est folyamán az oratórium a születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élménybeszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket, a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órakor kezdődik a Líceum dísztermében. Adventi hangverseny lesz az Egri Bazilikában 2024. december 14-én 16 óra 30 perctől. Az Egri Érseki Fiúkórus és Barátai Kortárs komoly zenei hangversenyére a belépés díjtalan. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Koleszár Krisztián, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Chestnut roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. All
Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
nagy csillag. Ezer éjszakán átvezet. Kő feltétel nélkül szeret.
A régió sportja.
2025 különleges év lesz a magyar motorsport történetében. A taktikai periodizációról tartott előadást Bene Ferenc Putnokon a Sajóvölgye foci sulinál. Kiválóan szerepel a kézilabda OB1B-ben a Deac együttese. Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 2025 különleges év lesz a magyar motorsport történetében, hiszen Varga Tibor motorversenyző Magyarország első Moto-E pilótájaként debütál a világbajnokságon. A Honda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT támogatásával megvalósuló projekt nem csak a hajdúsági pilóta karrierjében jelent mérföldkövet, hanem a hazai motorsport számára is új fejezetet nyit. A balmazújvárosi születésű versenyző már most lenyűgöző eredményekkel büszkélkedhet. A spanyol bajnokság 600 stock kategória 2024-es bronzérmeseként és a Northern Talent Kupa korábbi versenyein elért eredményeivel sok alakulat figyelmét felkeltette, végül a Snipers csapatával egyezett meg, így az olasz istáló színeiben húzza a gázt jövőre. A taktikai periodizációról tartott előadást Bene Ferenc a Putnoki Sajóvölgye foci sulinál. Most az UEFA AB tanfolyam előadót hallják.
Nagyon nagy örömmel jöttem. Egyrészt Relek Ákos volt játékosom, és nagyszerű szakmai kapcsolatban vagyunk. Ő kérte, hogy beszéljünk egy kicsit a futballról, meg azokra az alapelvekre, amit én képviselek, a taktikai periodizációról, ami ugye világszerte egy bevált hatékony edzésmódszer. És ugye ezt is alkalmaztuk annak idején a DVTK Akadémián, amikor több itteni edző kollégával együtt tudtam dolgozni, és nagyon nagy örömmel jöttem, és jó itt lenni köztük.
Kiemelte az utánpótlás fontosságát is.
Azért az elmúlt 25 évben már én is kezdek rájönni, hogy egyik legfontosabb korosztály az U10-től U16-ig terjedő, hiszen amikor felnőtt csapatoknál, vagy akár magas ifi korosztályoknál dolgozunk a játékosoknál, én is személyesen tapasztaltam, hogy sokszor olyan taktikai vagy technikai hiányosságokkal tapasztalunk felnőtt szinten, amit ezekben a kisebb korosztályokban kellene megtanítani. Tehát az egyik legeslegfontosabb korosztály az egész magyar futball szempontjából ez. Az az igazság, hogy ez a másfél-két óra, amit itt vagyunk, ez is erről szól, de talán a legeslegfontosabb, hogy mindig legyen fejlődési kényszer, mindig máró holnapra tanulni akarjon az edző, mindig teljes szívvel, lélekkel csinálja, amit csinál, és ez át fog ragadni a játékosokra, és azért itt, ahogy tapasztaltam a mai nap folyamán is, meg a múltban, a DVTK-nál közösen eltöltött időszakban azért nagyon jó kis szakképzett edzők dolgoznak itt. Tehát ezt a fajta lelkesedést, meg edzői attitűdet adják át a jövő generációjának, ez talán a legfontosabb.
Beszélt a magyar labdarúgás jelenéről is.
Az kétségtelen, hogy van fejlődés. A legmagasabb fejlődés, vagy a legnagyobb fejlődés kétségtelen infrastruktúrálisan van. Tehát most már jó pályáink vannak, jó körülmények között dolgoznak az edzők. Azért, hogyha akár 10 vagy 20, akár 30 évvel ezelőtti módszereket nézzük, abban is azért sokat fejlődtek az edzők, képzik magukat. De megmondom őszintén, hogy azért még van hova fejlődni. Tehát nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy az új edzésmódszereket magukba fogadják, tapasztaljanak felnőtt szinten is, hogy lássák, hogy mi a végcél. azért nézzék, hogy ahogy akár a környékbeli NB1-es, NB2-es csapatoknál milyen mérkőzések vannak, milyen játékosok, akár a nemzetközi futballban, hogy hova kell eljutni, és ezt a fajta energiákat és ezt a fajta tudást vigyék át a játékosokba, mert akkor lesz igazán fejlődés. Úgyhogy az edzők részéről is lelkesedés kell, szakmai tudás kell, és sok-sok munka. Minden egyes edzést úgy kell olyan versenyként, egyrészt játékként kell megélni, de a játékon belül azt a fajta győzni akarást, azt a fajta versenyszellemet kell átvinni, mert hogyha a játékos az edzésen belead mindent, mind koncentrációban, mind pedig mentalitását tekintve, és az edzésen is győzni akar, akkor az egyéb dolgok, a kondicionálás, a technikai, taktikai dolgok, az majd jönni fog magától. Nem szabad lecsalni az edzést, sem az edzőnek, sem a játékosnak. Ez a lényeg.
Kiválóan szerepel a kézilabda OB1B-ben a Deac kézilabda csapata. Az együttes feljutásra áll jelenleg. Mándi Norbertet, a Deac vezetőedzőjét hallják.
Májusban lesz a bajnokságnak a vége, úgyhogy nyilván nagyon jó leső érzés, hogy összeálltak és működnek a dolgaink, úgyhogy a továbbiakban is ezt a munkát szeretném folytatni. De azt gondolom, hogy tudja mindenki, hogy itt igazából még, ahogy beszéltük is, a bajnokság egyharmadánál tartunk, tehát azt gondolom, hogy olyan nagyon nehéz dolgom nincsen ezzel kapcsolatosan, de szoktunk róla nyilván beszélni, és azt gondolom, hogy nagyon jó egyéniségek a srácok, és tudják, hogy itt igazából van még előttünk álló feladat bőven. Nagyon sok mindennek össze kell még állnia. Ugye a Budai Farkasoknak a csapata, aki ugye jelenleg a harmadik helyen van, ez nagyon sok NB1-es múltóját rendelkeznek, és egyben még ugye fiatalok is, tehát nem ilyen levezető játékosok. A Szigetszent Miklós csapata ugyanígy van, ugye ők vezetik a tabellát, úgyhogy azt gondolom, hogy sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy ezt a második helyet meg tudjuk tartani. Mindenféleképpen azon leszünk, hogy ez így alakuljon. De nyilván ugye nekünk ugye kimondva az első öt hely valamelyike van kitűzve célul, de nyilván én nagyon örülnék neki, hogyha egy jobb eredményt érnénk el. Nagyon szeretném edzőként, hogyha pontosabb lenne a játékunk, és itt a ki nem kényszerített hibák számára gondolok, hogy azt ugye elég sokszor mondom, hogy le kellene redukálnunk. Nyilván egy nagyobb tempót is játszunk, tehát ebben benne van a hibázásnak a lehetősége. Azt gondolom, hogy a mi csapatunk egy gyors kézilabdát játszik, és nyilván ez egy alap, tehát ez nem taktika, hanem ez ugye az alap elképzelésünk. Ugye elég gyorsan szoktuk fölvinni a labdát, erre vannak különböző begyakorolt figuráink, úgyhogy illetve nyilván a játékosok egyéni dolgaikat is ugye szoktuk kérni, hogy használják ki egy adott lerohanásba, úgyhogy igazából ezeknek a számán kellene csökkentenünk, illetve van még egy-két dolog védekezésben, szeretném, hogyha a nyitott védekezésünk ez többet tudnánk hozzányúlni, vagy többször tudnánk alkalmazni. Nyilván ugye van egy nagyon jó hatos falunk, ez ugye nagyon jól működik, tehát ebből kifolyólag elég nehéz nekem is, hogy a biztosat ugye egy bizonytalanra váltsunk föl, de mindenféleképpen itt a bajnokság hátralévő részében, amikor úgymond a bajnokság elejével találkozunk, akkor nyitott védekezést mindenféleképpen beszeretném gyakorolni, és adott esetben ugye mérkőzésen szeretném alkalmazni is majd.
Mándi Norbert beszélt a nyári új igazolásokról is.
Olyan játékosokat igazoltunk, hogy ugye az eddig, akik itt voltak évekig játékosaink, illetve ugye előzőleg csapattársaim is voltak, nyilván család munka mellett ezt ők már nem vállalták, úgyhogy mindenféleképpen olyan játékosokat próbáltunk meg igazolni, akik nem csak életkorban ugye fiatalabbak, hanem minőségben jobbak, tehát nyilván ez mindenféleképpen a jelenlegi eredménynek ugye ez is betudható, illetve azt gondolom, hogy az a közös munka, amit tudunk végezni. Jól megtaláltuk a srácokkal a közös hangot, kicsit másabb metódusban dolgozunk, mint az eddigi klubjaiknál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így összeállt a dolog. Edző kollégákkal szoktam beszélgetni, mindenki ugye szokta mondani, hogy igazság szerint ez lehetne fordítva is, tehát nem elég az, hogyha jó játékosokat igazolunk, hogyha valami nem működik, akkor adott esetben ez ellenkezőjére is fordulhatna, de Istennek nálunk nem így történt. Szerintem jól tettük össze a csapat összetételt, tehát szerkezetileg változtunk. Ugye tavaly már a Hegedűs Patik érkeztével végre volt egy, vagyis kettő, ugye a Kerezsi Ádámmal párból, ugye ők voltak a balátlövőink, ugye kifejezett lövőknek számítanak. Most is ugye így próbáltunk meg gondolkodni, hogy szerkezetben adott esetben tudjunk jól egyegyező játékosokat a pályára is küldeni, illetve tudjunk ugye távoli zónából is veszélyesek lenni. Előző években ezt kicsit elmaradtunk, tehát szerkezetben nem voltunk olyan erősek és magasak, ami ugye a mai modern kézilabdában elengedhetetlen, úgyhogy ezt próbáltuk meg mindenféleképpen a szerkezetet úgy összerakni, hogy jó legyen, és nyilván ugye a munka is, tehát aki ismer, azt tudja, hogy a munkában hiszek, és nyilván ugye olyan játékosok is jöttek, akik szeretnek dolgozni, illetve én azt látom rajtuk, hogy szeretik ezt a felfogást, amit mi képviselünk, és örömmel és jókedvel vannak az edzéseken.
Azt is elárulta, miben változtatott elődjéhez képest.
Szerintem ebben a lerónásban mindenképpen, ugye kapusként is nagyon szerettem az indításokat, amikor ugye én hoztam helyzetbe egy csapattársamat, illetve szerettem azt, amikor megszerzett labdából minél gyorsabban tudtam játékba hozni a labdát. Ugye azt gondolom, hogy ebben mindenképpen, illetve védekezésben próbálok több olyan dolgot az ellenfélre. Most is voltam Ezőköves ellen egy-két ilyen újabb szisztémát behozni, vagy adott esetben olyat, ami a saját fejemből pattant ki, aztán valamikor jól működik, valamikor nem, valamikor be kell látnom azt, hogy amit elterveztem az edzésen nem működött, de ezzel nincsen úgy gondolom probléma, mert legalább elképzelés van, hogy mit szeretnék a srácokkal az ellenfél ellen például védekezni, illetve taktikába, tehát támadó taktikába is próbálok mindig úgy alkalmazkodni, vagy módosítani egy-két játékelembe, ami az ellenfél védekezésének kijátszására lehet esetleg megfelelő.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízi sportklub új programja, a Color Polo. Simon Kovács Viktóriát, a Delfin úszó szakosztály vezetőjét hallják.
Az lenne ezzel a célunk, a magával, a kolorpólóval, hogy a gyerekeket miután, mert egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalni, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Most pedig Kovács Ottó edzőt hallják.
A vízilabdához három úszás nem, ami szükséges, ez a gyors hát és a mellúszás. Mellúszásból fogjuk kialakítani majd azt a lábtempó mozgást, ami a vízilabdához szükséges. Nyilván ez játékos formában, illetve ami még fontos, hogy milyen labdaérzékkel rendelkeznek a gyerekek. Nyilván ezt a kettőt össze kell hangolni, a labdát, illetve az úszást, és akkor válhatnak majd vízilabda játékossá, ami majd egy következő szintet jelent.
Végül Kovács László önkormányzati szaktanácsadót hallják.
Azt hiszem, hogy a víz közege mindenkiből mosolyt vált ki, egy örömforrás, és az örömforrás azt mindenki szereti kielvezni, és az a gyerek, aki belekóstol, nem csak ennek az élménynek lehet részese, hanem egy egészséges életmódot is tud hosszú távra megalapozni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.